szeretettel köszöntöm a Sportesznek a hallgatóit. Két embert hívtunk meg ma ide az Index szerkesztőségében, a podcast műsorba. Rakoncai Gábort, aki nemrég tért vissza egy atlanti-óceáni átevezési kísérletről, és Szabó Ádám Norbert, másik beszélgető partnerünk, aki pedig a háttércsapatnak a háttércsapatot erősítette. Gábor, először is szeretnék sok boldogságot kívánni neked, ma vagy 40 éves.
Igen, köszönöm szépen, meg hát én is örülök, hogy itt lehetünk, meg köszöntöm a hallgatókat.
Szoktál fogadalmat tenni?
Már nem. Meg egyre inkább így eltűnik ennek a, most így, ennek az évszámnak így a jelentősége. Én ilyen 20 évesen teljesen ki voltam ettől bukva. Tehát amikor mai napig emlékszem, hogy 26 voltam az óceán közepén az első evezésnél, és akkor megérkeztünk a túlpartra, és azt nézegettem, hogy így, nem tudom, Új-Zélandon valaki 2 évvel hamarabb is már megcsinálta ezt, ezelőtt 20 évvel, és teljesen kibuktam, hogy valaki beelőzött. Aztán ott a kikötőben valaki, egy helyi kinti magyar így bekiáltotta, vagy így hallottam, hogy te jó ég, hány évesek ezek, hát ezek még gyerekek. És akkor sokáig visszhangzott a fejembe, de ez mondjuk az utóbbi 5 évben kezdődött el az, hogy hát így még több van hátra azért, ha jól csinálom, mint ami mögöttem van, úgyhogy...
Akkor nem A és B oldalba gondolkodsz.
Nem, abszolút nem, inkább egy ilyen folyamatban gondolkodok, meg én úgy gondolom, hogy egyre értékesebb a dolog, mert így a tudással, meg így a rálátással így egyre komplexebb az ember élete, tehát így most ez nagyon furán fog hangzani, de mintha egyre minőségibb lenne minden év, ahogy az ember halad előre.
Nagyon sok extrém túrán vettél már részt, világrekordot döntöttél atlanti-óceáni átevezésben, kenuval, ultrafutásokon vettél részt, átkeltél Grönlandon, Antarktisz pereménytől eljutottál a déli sarkig első magyarként. Hol dőlt el, hogy te a te életed ebbe az irányba fog elindulni, hogy te gyakorlatilag extrém sportoló leszel? Miközben egyébként, ha jól tudom, akkor a Nyugat-Magyarország Egyetemen végeztél építészként.
Igen, építész, aztán formatervezés, középiskola, például abszolút művészeti iskola volt, könyvműves szag, tehát én inkább a művészet felé tendáltam, viszont 6 testvérem van, én vagyok a legidősebb, és a szüleim egyből az iskola, általános iskolánál úgy kezdtek, hogy egyből beraktak egy sportakozatos suliba, úszásoktatás hajnalban még előtte, aztán tájfutás 9 éven át, ott az versenyszerűen elég komoly eredményekkel, és nálam ez mindig váltakozott, hogy vagy a művészet, tehát hogy ülök egy helybe és mondjuk rajzolok, vagy pedig feszegetem a határaimat. És mind a kettőtől kaptam olyan visszajelzést így az élettől, hogy ez jó. Aztán valahogy így az egyetemi évek alatt ez annyira megerősödött, hogy valami igazit kéne csinálni, valamiért, amit sok mindent felteszel egy lapra, tehát így akár az életedet is, hogy valamit építeni kéne. Tehát a suliba ugyebár maketteket építettünk legjobb esetben, és tudtam jól, hogy ha megszerzem a diplomát, még évekig még nyilván csak a tervezőasztal mellett fog ülni, és valami igazit akartam, nem mintha az nem lett volna igazi, csak akkor én úgy éreztem, hogy valamit két kézzel kéne csinálni, és abból jött az, hogy jó hajóépítés, óceánátevezés, és onnantól pedig, tehát onnan már nem volt visszaút. Tehát így ez 14 éve volt onnantól, annyira egy irányba elvitte az életemet, az utat, meg olyan visszajelzések jöttek, meg olyan dolgokat éltem át, ami így azt mondtam, hogy hú, ezt kerestem gyerekkorom óta, és ez az én utam.
Azért nagyon kevés ember van, aki arról álmodozik, hogy egy szápon átevezzen mondjuk az Atlanti-óceánon, vagy felfusson a Mont Blanc-ra, ugye te ezt is megcsináltad. Pár éve beszélgettem egy magashegyi mászóval, Lesták Erzsébetnek hívják, aki a Sisapangmának az első női, magyar női megmászója, és ő azt mondta, hogy picit, hogyha az ember ebbe az irányba indul el, és extrém sportolóvá válik, profivá, ehhez kell egy bizonyos embertípus, picit talán egy önzőnek is kell lenni ahhoz, hogy az ember a saját céljait tekintse elsőnek, legfontosabbnak, és picit néha még talán a családját is háttérbe szorítja. Te hogy látod ezt? Érzel magadban ilyen önzőséget, vagy valami teljesen másról van szó?
Én úgy látom, hogy különben a sportok alapvetően, de igazából nagyobb az élet minden területén van egy önzőség, tehát az ember valamit ki akar szakítani magának a nagy közösből, aztán utána nyilván ezen túllép, utána valamit ebből vissza akar adni, és akkor ott beáll egy egyensúly, és nyilván a versenysportban, az extrém sportban, tehát kell hozzá az a fajta ego, hogy igen, én megyek, és igen, én megcsinálom, és eredetileg olyat csinálok, amit esetleg más még nem. Tehát persze, hogy kell, egyedül csinálom, tehát ezért ez kőkeményen egóról szól. Az más kérdés, hogy, hogy az ember a természetben kint megtapasztal olyan dolgokat, és az most lehet az óceán, a hegyek, a sarkvidék, bármi egyéb, hogy egy nagyon kicsi morzsaszemű a világban, tehát egy annyira kis semmi, hogy jön egy vihar, és elfújja, és kész vége az életének, és ha jól csinálja, csak akkor fogja túlélni, és ott viszont helyre kerül ez a dolog. Tehát én úgy gondolom, aha, hogy ez így váltakozik. Amikor az ember elindul, akkor na, akkor ide nekem az óceánt is. Utána viszont az ember ott rájön egyedül éjszaka, hogy, ja, hogy mekkora vagyok én a létezésbe, és így helyre kerülnek ezek a dolgok, és utána ezután a hónapokig tartám az út után is, tehát van olyan, volt olyan utam, amikor két évig még akkor is így nézelődtem itt Pesten, hogy így mi van, és tehát egyszerűen nehéz a visszajönni, visszailleszkedni, és akkor az ember megpróbálja visszagyűjteni mondjuk így az egóját, hogy azért én vagyok valaki, és ez most független az eredményektől, amit kívülről kap, mert az ember ezt belül építi fel, meg belül van ennek egy értékrendje. Nyilván az ember a külsőségekből próbálja felépíteni, akkor az nagyon sérülékeny. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kell hozzá, de közben az ember meg folyamatosan azt tapasztalja meg, hogy nem ő a világ közepe, hanem egy nagyon kicsi kis parányi pöty benne, és nagyon illékony.
Világos. Rátérve a mostani vállalkozásodra, ugye itt az volt az alapkoncepció, hogy egy szápon átkeljél az Atlanti-óceánon, Kanári-szigetekről indulva, Antigua volt a cél. Egy ilyen túrád volt már tavaly, ott egy technikai probléma miatt félbeszakadt az expedíció. Hogy zajlott most a felkészülés?
Hát a felkészülésre én azt mondanám, hogy az elmúlt 14 évben ebbe az irányba ment az életem nagyrészt. Most, hogyha csak a vízi utakat nézzük, 6 óceán átkelés, több emberrel foglalkoztam, akik, vagy edzettem őket, akár ott kint a Kanári térségben is, akik azóta átkeltek óceánon, meg hát egy csomó embert lebeszéltem róla, nyilván ez is a belejárója, akiknél nyilván a családi kör az nagyon hálás azóta is, de így a viccet félretéve, tehát így én nagyon sokat mozogtam ebbe a dologba, tehát én azt számoltam, hogy több mint másfél év van mögöttem, hogyha összeadjuk azokat a napokat, amikor minimum 200 kilométernél messzebb voltam a partoktól, tehát engem is látszik a part, és ennek a nagy része elvezésből jött össze, meg olyan vitorlás utakból, amikor egyszer messze van a part, és így folyamatosan érlelődött bennem, és így, tehát így az agyamnak egy része ezzel foglalkozott. Aztán nagyjából 2 évvel ezelőtt volt az, hogy konkrétan akkor ebbe álljunk bele, akkor lett hozzáépítve az eszköz is, a száp.
Te tervezted a szápot?
Igen, én terveztem, én építettem, én szerelvényeztem. Ugyebár én több hajót építettem már. Annak idején az első hajó például még Viktóriával, ott még formatervezési díjat is kapott.
Viktória az első feleséged?
Igen. Őneki több esze volt, ő a bajta az első út után. Úgyhogy ott nem tudom, évekig vagy 6 évig az volt a leggyorsabb evezős hajó világviszonylatban. A pont így a sorsnak így a fintora, vagy így érdekesik, hogy utána átkelt vele egy angol csapat is, azzal a hajóval egy páros. Ők azt hiszem 2 nappal megjavították a mi rekordunkat pár éve, és utána a hajóval át akart kelni 4 hölgy, 4 angol evezős, és az óceán közepén kimentették magukat, a hajó ugyebár hátra maradt. Átsodródott a túlpartra, és Dél-Amerikában ilyen helyi, hát nem kalózok, de ilyen nagyon szegény módba levő halászok, akik azért néha fosztogatják is a kevésbé jobb kondícióban levő falusiakat, és akkor ők használják azóta is a hajót egy folyószakaszon.
Küldtek fotót róla? Vagy?
A nyomkövető nagyon sokáig működött rajta, és annak a csapatnak a kapitánya, a hölgyel, én elég gyakran így információt cseréltünk, hogy hol van a hajó, vissza lehet-e szerezni, és hát azt mondták, hogy azt így, ez most nagyon idézőjelben, de hogy egy fehér ember inkább azt, hogy ne próbáljon oda bejutni, és hogy használatban van, szereltek rá motort, és ott jönnek-mennek vele. Úgyhogy egész abszolút, hogy a hajó ma is vizen van, csak hát nem éppen az alapfunkciója miatt. Na mindesetre, szóval az a hajó többször átkelt a vizen, szóval innen jön a ötlet, a bátorság, hogy akkor az ember tervezze magának új hajót. Nyilván ez prototípus, tehát itt egy olyan dologra kellett építeni, ami nem tudom, hogy működik, mert nem csinálta még senki. Az ember a eddigi utakból elképzel bizonyos dolgokat, és akkor annak próbál megfelelni ez. És akkor így van, ahogy mondtad, tavaly januárban például egyből műszaki probléma volt, a 3. napon vissza kellett térni, ez most át lett építve, ez a tőkesúlynak a felfüggesztésével volt baj. Most ez ki lett javítva, és akkor most ez remekül működött. de annyira, hogy tehát itt annyira kiélezett a dolog, hogy tavaly ez a három nap, az abból két óra nem volt olyan, mint a mostani hat nap. Tehát így holott igaziból ugyanaz az időjárási szezon, ugyanúgy a szezonnak a közepe, a legoptimálisabb minden. Időjárás jelentés is azt mondta, hogy minden oké, tehát így, de itt már itt pár csomóval erősebb a szél, akkor itt már minden változik. Úgyhogy ez egy ilyen dolog, az ember így neki fog, és akkor bízik benne, reméli, hogy minden oké lesz, fölkészül maximálisan. Aztán utána meg utólag lehet megnézni, hogy mennyire volt oké a dolog. De hát az extrém sport erről szól, hogy utólag okos az ember. Mint a hegymászó kitűzi az ászlót, akkor egy ország megveregeti a vállát az illetőnek, hogyha ha meg nem, akkor meg mindenki azt mondja, hogy miért ment oda, nem volt ennyi, szállt előre lehetett látni, stb. Meg rossz volt az idő, tehát innen nagyon, én is innen sokkal okosabb vagyok benne lenni, meg az emberbe van egy ilyen belső motiváció, egy ilyen erő, hogy na, akkor ez most így jó lesz, tudja, hogy fölkészült, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz.
Vártad az időjárási ablakot január elején, első hetében, és aztán január 10-e volt, amikor el tudtál rajtolni. Az első négy nap azok alapján, az információk alapján, amiket küldtél a háttércsapatodnak, és ők kirakták ezt a közösségi oldalra, normálisan telt, tervek szerint
igen.
Haladtál. Hogy nézett ki az első négy nap? Ez annyira nyugodt volt, amilyennek tűnt így a számítógép elől?
Nem, ez nagyon nem volt nyugodt. Az első 5 óra szuper nyugodt volt. Aztán utána a szigetcsoport úgy néz ki, tehát ahogy átöblíti ez a szélrendszer, amivel az ember ott elindul, bár ilyen a két sziget között mondjuk begyorsul a szél, ott lesz egy szélcsatorna, de a hegyről is, ahogy lefúj a szél, tehát van olyan hely, ahol 50 km múlva van egy erősebb rész, aztán utána megint szinte szélcsend van, ahol visszafelé áramlik. Tehát ez ilyen evező szempontból ez elég nyűgös dolog, mert az első pár nap ezen át kell ott verekednie magát az embernek. Ha kicsi szél van, akkor nagyon lassan halad. Ha viszont erősen fúj a szél, akkor meredekebb hullámok vannak, ott még nincs akkor a vízmérség, és akkor problémásabb. Szóval én úgy gondolom, hogy viszonylag erős időt kaptam ki, de ez mondjuk nagyon jót tett a sebességnek, tehát a tervezett, tehát a nagyjából a tervez az volt, hogy a 80 km-es átlagot érjem el az egész út vonatkozásában, és az első nap elég lett volna 40 km teljesíteni, 84 lett, aztán következő nap is szintén körül volt, tehát és utána elértem a 100 km-t is, 104 volt talán a rekord, tehát jóval fölé teljesítettem, tehát most ebből az látszik, hogy egész biztos, hogy 50 napon belül is át lehetne kelni ezzel az eszközzel ilyen módon, ha ez folytatható. Tehát így végülis az elvártak fölött volt a teljesítés. Az alvás az nem volt egy egyszerű dolog első nap, ugyebár nem sikerült egy órát se, de ennek van egy olyan része is, hogy az ember el akarja hagyni a szigethez tartozó zónát. Egyrészt nagyobb hajóforgalom van, meg az még nem a nyílt vész. Tehát ki kell jutni arra a területre, ahol az áramlatnak a hullám dombjai vonulnak, és hajtják a hajót, és könnyebb egyetlen a haladás is. Úgyhogy az ember inkább mindent megtesz, hogy minél messzebb is a parton. Második nap azt hiszem, hogy egy ilyen 40 perc jött össze, kétszer 20 perc. Ez persze ülve, kapaszkodva, fúj a szélbe, csap a hullám, szóval nem éppen egy komfortos alvás. Aztán még több jött össze, és akkor szépen lassan alakult ez a dolog, tehát látszott, hogy bele fogok jönni a ritmusba. Közben meg ez a folyamatos átházba hidegben, tehát így elindult egy olyan folyamat, ami elég vicces, hogy én aki voltam az Antarktiszon, másfél hónapig egy sátorban laktam, bár nappal 12 órát gyalogoltam szembeszélben, 90 kilós szánt húzva, fagyási sérülést szedtem össze, tehát ahhoz képest én azt gondolom, hogy én már nem tudok megfázni, vagy nem, tehát nyilván most ott a plusz fokokban nem az abszurd, hogy kihűljek, de sikerült úgy leharcolni a szervezetemet, hogy mai napig, nem tudom, hogy lábam most is ilyen keringési probléma van, tehát ilyen, úgyhogy
akkor ez nem olyan, nem mégsem telt annyira nyugodtan az első négy nap, mint ahogy tükröződött.
Nem volt annyira nyugodt. Én bíztam abban, hogy így, tehát ilyenkor ilyen az első nap, első 10 nap az szuper bonyolult az úthoz képest vonatkoztatásban. Tehát mentálisan nyilván mondjuk az útnak az első harmada a nehéz, meg a közepe, mert nagyon messzire vagy a parttól, nagyon ritkán két hetente látsz egyetlen egy hajót a horizonton, tehát mentálisan, lelkileg nagyon megkóstolja az embert a kitartását, de fizikálisan viszont abszolút az első pár nap, ami nehéz, ami kijut az ember ebből a zónából, azt is tartja így a... Tehát ez ilyen ökölszabály, hogy nagyjából most kilométerben mondjuk 1000 kilométert elmész délnyugatnak, utána már csak nyugatnak kell menni, utána már minden oké, melegebb az idő, erősebb az áramlat, nyugodtabb a, kifújtabbak a hullámok, tehát utána minden oké lesz, de és én ebben így végigbíztam, hogy oké, ez most nehéz, ez most nagyon nehéz, de nem sokáig jobb lesz, még 3 nap, még 2 nap. Aztán így a 4. naptól látszott, hogy így nagyon-nagyon a határán vagyok valaminek, és hát végül is a 6. napon pedig döntést is kellett hozni, hogy ez így nem fog működni.
Norbi, most hozzád fordulok. Nagyjából emlékeim szerint január 14-én vagy 15-én beszéltem Beával, a háttércsapatnak a másik tagjával, akivel azt még arról beszélgettünk, hogyha ilyen jól tud haladni Gábor, akkor a következő héten valamikor felhívjuk ott telefonon az Indexből. Viszont utána ugye megváltozott az időjárás egy picit, vagy legalábbis viharosabbá vált az óceán. Te láttad előre már, hogy itt problémák lesznek? Nem csak abból a szempontból, amit Gábor mond, kihűlés és kifáradás, mentális fáradtság, hanem időjárási problémák is mutatkoztak már ekkora?
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. De az igazság az, hogy én ugye napi kapcsolatban voltam Gáborral, tehát napi szinten kommunikáltunk üzenetekkel, hogy mit láttunk előre az időjárás előrejelzésekkel kapcsolatban. És az igazság az, hogy az első 4 nap az relatíve normális volt az időjárás, és a 4. nap után pedig egyértelműen látható volt az, hogy nem lesz iszonyatosan nagy vihar, legalábbis az előjelzések szerint, de egy pár csomós erősödés, szélerősödés az várható. Nyilván, amit én látok itthonról az előjelzések szerint, és ami a valóságban ott kint van, azért az nagyban eltérhet egymástól, ugyanis az előrejelzés egy nagy átlagot mutat, hogy ott abban a térségben, abban a zónában hány csomós szél, mekkora hullámok, és mondjuk hány fok várható. De ezt adott körülmények között, ami egy ilyen több száz kilométert is akár ugye jelenthet, ez befolyásolja a helyi időjárást. Példának okáért, tételezzük fel, jön egy nagy, ott egy ilyen 10-20-30-40 kilométer átmérőjű felhő zóna, ami alatt a szél akár 2-szer olyan erős is lehet, mint például az előrejelzett. Úgyhogy nyilván az adott helyzetben és a körülményekben Gábor látja, és ő tapasztalja meg, hogy milyen az időjárás, de az egyértelmű tény, hogy csütörtök, péntek és szombat lett volna az a nap, ahol a legerősebb széllökések és a legerősebb szelek várhatóak.
Ez különben csak így egy fél mondat erre visszajelezve, hogy amikor az evezés ment, meg amikor a kenuzás, ezek a napok voltak azok, amikor az ember bemegy a kabinba, és akkor na jó, akkor sodródjon, és addig legalább tud aludni. Tehát mint az ultrafutásban van egy emelkedő a 200 kilométeren, és akkor ott az ember tud alibizni, hogy na akkor most megsétálom, mert ugyebár spórolok az energiával. Itt meg ugyebár pont azok a szakaszok jöttek át, hogy na akkor itt még inkább többet vett ki a dolog. De hát ennek az útnak pont ez lenne a szépsége, hogy ez lett volna, hogy nincsen egy ilyen B-opció, nincs egy ilyen passzívá válási lehetőség, hogy az ember bemegy a kabinba és bezárja a kabinajtót. Úgyhogy, ez nem egyszerű. Ez amit a Norbi mondta, hogy van egy szél, vagy egy felhő rendszer, és alatt a dupla sebességű szél, ebből az a probléma, hogy nagyon gyorsan változik a hullámnak a karakterisztikája, és egy olyan eszközön, ahol 30 centi magasan ülsz, vagy fekszel, vagy állsz, vagy térdelsz, vagy kapaszkodsz a vízpint fölött, és nem vagy védve. Ott a hirtelen növő hullámok, tehát alapvetően az óceán úgy kell képzelni egy hullámot, hogy mondjuk 50 méter hosszú, mondjuk 2 vagy 4 méter magas. Tehát egy dombok, amik vonulnak, fölemelik a jót, és szépen noszogatják irányba. Amikor erősödik hirtelen a szél, akkor pedig, mint a vízparton, akár itt a Balatonparton is, egy picit így átcsapnak. Csak ez a pici átcsap, ez mondjuk egy méteres falfelületet képez, aminek rendkívül nagy ereje van, ha nincsen védelem. És a teljesen más kondíciókat ad. Tehát ez, amiben én voltam, az tehát ez messze nem vihar. Tehát mondjuk egy vitorlás hajóval ilyenkor az ember, nem tudom, lemegy a konyhába és főz valamit, vacsorára, és megy tovább a hajó. Tehát annyi, hogy maximum csökkentünk a vitorla felületen, de ebben az esetben már itt teljesen más dimenzió.
Ez a más dimenzió, amiről beszélsz, ez már az utolsó 30 órának a dimenziója. Mi történt ebben az utolsó 30 órában, amíg ott voltál kint az óceánon?
Hát az látszódott, hogy így ez így nem lesz oké. Ugyebár, hogyha az ember egyedül van, akkor nehéz megállapítani, hogy most oké a dolog, vagy csak, tehát hogy rossz és oké, vagy elindult lefelé a lejtőn, és nagyon nagy a baj, mert nincsen külső kontroll. Tehát az én egyetlen kontrollom volt, hogy Norbi, aki ugyebár párosban átkajakozta az Atlanti-óceánt világviszonylatban először, 16-ban, tehát ez egy abszolút szuper világrekord, és tehát ő kint volt két hónapot másodmagával, és látta azokat a körülményeket, tudja, hogy mi van ott, amikor az ember egy ilyen kiszolgáltatott eszközben ott az óceán közepén próbál haladni nyugatnak, és vele így a kapcsolat miatt, tehát így bár volt egy ilyen kontrollom, meg ez egy ilyen lelkileg is egy ilyen írtóerős valami volt. És hát jöttek olyanok, hogy mondjuk próbáltam aludni egy picit, aztán ahogy kapaszkodtam közben, nem tudtam leszedni a kezemet utána a kapaszkodó részre, mert most nem azt mondom, hogy odafagyott, mert pluszpok van, de oda merevedett, és utána meg még fél óráig nem tudtam mozgatni az ujjaimat. És hát ez így nem túl biztonságos. Jött olyan, hogy becsapott a hullám, és éreztem, hogy hú, de jó meleg volt. És aztán benyúltam a vízbe, hogy hát ez konkrétan ez meleg. Tehát,
miközben a víz hány fokos
miközben
volt?
Miközben a víz, az hivatalosan 16 fokos. És akkor jött a gondolat, hogy oké, akkor be kéne menni a vízbe, hogy visszamelegedjek egy kicsit. Aztán persze bekapcsol a racionalitás, hogy hát ember, hát tehát a 16 fokos vízben nem tudsz olyan melegedni, tehát ez nyilván most vagy valami, hogy már szétcsúszott itt a tudat az embernek, vagy annyira kihűlt a kezem, hogy már az melegnek tűnt, de az meg abszurd lenne. És akkor utána ez így elmúlik. Utána fél óramban magamhoz térek, ilyenkor már gyakran van halucinálás, ilyen mikroalvásokat végez a szervezet kínjában, mert nem tud mit csinálni. És azt vettem észre, hogy veszem le a mentő mellényt, hogy mennék be a vízbe tényleg felmelegedni, és akkor ugyebár itt a csapattal én tudtam egyeztetni, és akkor ők mondták, hogy oké, az biztos nem meleg víz. Aztán látszott, hogy ez egy ilyen sakmat helyzet. Az előrejelzés még erősödést mutat, és hát nem volt más opció. Szerintem egy pár óra agyalás után jött az ötlet, hogy hát a mentőt utalt a life raftet, ami egy túlélő eszköz, igaziból. Tehát, hogyha mondjuk elsüllyed az ember hajója, akkor ezt aktiválja, ezt felfújódik, mint egy mentősziget, mint egy nagy gumicsónak, ami be van fedve, abszolút túlélésre van kitalálva, amíg jön a mentőegység, abban lehet létezni. És akkor azt aktiváltam, ez felfújódik magától. Ez hivatalosan 4 személyes, de egy annyira kicsi dolgot kell elképzelni, hogy ülve lehet benne tartózkodni, tehát még feküdni sem lehet benne. És ezt aktiváltam, ebbe átültem, akkor pont sütött a nap, ugyebár ez belül száraz volt, és akkor ott vissza lehetett melegedni. Aztán utána elég hamar kiderült, hogy azért ez is beereszti a vizet, hiába a legkomolyabb offshore eszköz ilyen téren. Azt a víznyomást, amikor beteríti egy hullám, azért csak nem tolerálta, és akkor ebbe voltam 30 órát, akkor még Norbival egyeztetünk olyat is, hogy lehet, hogy pár naponta átülök ebbe az eszközbe, mert tehát én feladni messze nem akartam még, és viszont a éjszaka volt egy 3 óra olyan erősödés, amikor egyszerűen kicsúszott a kontroll a kezemből, tehát ott már nem én döntöttem el a történéseket, hanem az időjárás, és akkor így a 6. napon pedig meghoztam a döntést, hogy oké, akkor nézzük meg, hogyan lehetne ebből kikerülni. Első körben ez nem egy igazi mentésnek gondoltam, hanem én mondtam a Norbinak, hogy az AIS-en nézze meg, hogy milyen olyan hajók vannak a térségben, amit kvázi le lehet inteni, ami ott fog eljönni, és volt is egy olyan hajó, ami 3 óra múlva meglehetősen közel ment el mellettem, de nem sikerült felvenni vele a VHF kapcsolatot, és akkor onnantól indult el a mondjuk így a mentés, hogy hát akkor a központ esetleg tud-e neki szólni, és a központ mondta, hogy oké, szólnak neki, de akkor kapcsoljon be ezt a személyi jeladót, ez egy PLB rövidítésű eszköz, ugyebár folyamatosan sugározza az én koordinátáimat. akkor ezt bekapcsoltam, onnantól már elindul egy procedúra, onnantól már elég hivatalos a dolog, szakmainak van egy folyamata, és akkor így a Norbi tartotta inkább a mentés koordináló központtal a kapcsolatot, és onnantól visszajött a hajó, ők megállapították meg a központ is, hogy ezt ne rizikózzuk meg, mert a hullámok miatt akkor már sötét volt, hogy ez nem biztos, hogy összejön, meg a helikopter éppen, hogy ki tud jönni. Előtte még 2 órával még azt mondták, hogy nem fog kijönni, de akkor kiszámolták, hogy mégis.
Norbi, a mentés gyakorlatilag te koordináltad. Honnan érkezett a helikopter?
A helikopter Tenerife-ről indult, de a Tenerife-ről nem volt elég üzemanyag, hogy kiérjen Gáborhoz, ezért útközben le kellett szállni El Hierrón, ez az egyik legdélnyugatibb sziget ott a Kanári-szigeteknél. Ott még telerakták üzemanyaggal, és onnan gyakorlatilag egyenes vonalba csutkagázon kimentek Gáborért, és néztük ugye folyamatosan, hogy hol tart, mit csinál a helikopter, és Gábornál, ha másfél-két percet töltött a helikopter, az talán sokat is mondok, iszonyatosan, legalábbis kint kívülről nézve iszonyat profik voltak, és hihetetlen gyorsan megoldották ezt a szituációt.
A Facebook élőzéseden ott eléggé látszott, el is érzékenyült rá, amikor erről meséltél.
Ja, én abszolút nem vagyok egy ilyen, tehát én nem tudom, mi kell, hogy tudod, talán az fogott meg engem, hogy én annyira ilyen, én majd megcsinálom, ez a mindent én csinálok, ez nyilván az utakból jön, hogy orvoshoz nem szoktam elmenni. Tehát volt már, nem tudom én, kéztörésem, hogy megipszeltem magamnak, tehát ilyen teljesen agyament módon 10 évvel ezelőtt, aztán voltak nagy sérüléseim futástól, aztán kihortam így mondjuk így félig lábon. Volt olyan tanítványom, akit mentettek az Indiai óceán közepéről a haditengerészet egy hét alatt, hadihajókkal, helikopterrel, mindennel, és így meg is volt róla a véleményem, hogy azért nem kell oda menni, ha meg oda mész, akkor megpróbáld jól csinálni. Szóval engem ez fogott meg ott, hogy így mégiscsak most gyakorlatilag neki köszönhetem kvázi az életemet, tehát így elég abszurd élmény volt.
Az interjúban, amit adtál a Corvinánk nevű oldalnak, arról beszéltél, vagy utaltál arra, hogy tulajdonképpen itt a fő célod az nem is feltétlenül az volt, hogy átéri Antiguára, hanem hogy megpróbálj elmenni a saját határaidig, amit már nagyon sok éve feszegetsz, most elmentél.
Igen.
Akkor ez helytálló, tehát ez volt a fő célod tulajdonképpen ezzel az expedícióval?
Hát most így utólag igen, hogyha így az ember így nagyon-nagyon-nagyon magába száll, akkor igen, egy egységgel előrébb volt ez, akármilyen abszurd. Az ember, ha ilyesmiket csinál, akkor keresi a határait. De mindig előrébb volt a déli sarkon is az, hogy oké, de a magyar zászló eljut a sarokpontra, és én viszem oda, és amellett egy velejárójaként az ember feszegeti a határait. És ez mindig egy olyan dolog egy ilyen sportolónak, hogy így már majdnem megvan, de nincs meg a következő útnál, ha az még nagyobb, még veszélyesebb, még hosszabb, még bevállalósabb, és valamilyen téren belül én igen úgy gondolom, hogy most ez fordítva volt bennem, és ténylegesen ugyebár az embernek végül mindig találkozik azzal, amit belök a fejében, mint célt, és végül is volt itt egy határ, ameddig elmentem.
Utaltál az interjúban arra, hogy azért még egyszer megpróbálod.
Hát érik egy ilyen dolog, de őszintén szóval ez még azért sok idő kell, tehát szakmailag, tehát ez most én nem akarok indulatból dönteni, mert látszik, hogy így ez így nem működik. Az biztos, hogy akkor lesz ismétlés, hogyha át lehet alakítani azokat a dolgokat, ami miatt most itt elúszott, de meg lehet tartani az alapkoncepciót, hogy kabin nélküli szörfdeszkával evezve. Ha erre látok 99,5%-os sikerre esélyt, akkor szakmailag úgy gondolom, hogy az embernek ne legyen bukott célja. Nyilván egy bukás után meg végképp nem szabad befejezni a sportot, úgyhogy akkor biztosan meg fogom próbálni. Ha csak egy ilyen, csak azért is lesz egy ilyen érzelmi alapon, akkor nem, mert ahhoz meg túl értékes az emberi élet. Úgyhogy ez még egy folyamat, igen, érlelődik bennem, de nem merném így most így kimondani, így kerekperec, de érik.
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a social media felületeinkre, és nyomjatok egy lájkot. Remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!